vette, hogy Mrs. Foster arca hófehérre vált, s hogy egész arckifejezése ostobácska akárcsak néhány pillanattal azelőtt. Vonásaira azonban sajátos keménység telepedett. Az apró száj, amely máskor oly pegyhütt volt, most keskenyen feszült, a szemek izzottak, a hang pedig, amikor Mrs. Foster megszólalt, addig ismeretlen határozottságot hordozott. Sofőr, kérem, siessen! A férje nem utazik önnel? Kérdezte a férfi meglepetten. Dehogy is, csak a klubig akartam elvinni, de nem számít, meg fogja érteni, majd fog egy taxit. Na, ne üljön már ott, induljon, minek beszél annyit, gyerünk már, el kell érnem a párizsi gépet. A sofőr az asszony folyamatos buzdítása mellett olyan gyorsan hajtott, ahogyan csak tudott, és sikeresen el is érte a gépet, igaz, alig néhány perccel indulás előtt. Mrs. Foster hamarosan magasan az Atlanti óceán felett járt, kényelmesen hátradőlt ülésében, hallgatta a motor zümmögését. Végre repül Párizs felé. Új hangulata még mindig kitartott. Hihetetlenül erősnek, és furcsa módon csodálatosnak érezte magát. Még a lélegzete is majd elállt, ám ezt inkább a fölötti csodálkozása okozta, amit tett, mint sem bármi más, s amint egyre távolabb és távolabb jutott New Yorktól és a 62. utcától, egyre nagyobb nyugalom szállta meg. Mire megérkezett Párizsba, olyan erős és nyugodt volt, hogy többet nem is kívánhatott. Találkozott hát unokáival, akik a maguk testi valójában még sokkal szebbek voltak, mint a fényképeken. Akár az angyalok, mondogatta magában, olyan szépek. Minden nap elment velük sétálni, süteménnyel tömte őket, ajándékokat vett nekik tucatjával, s bájosabbnál bájosabb történeteket mesélt. Hetente egyszer, keddenként levelet írt férjének. Kedves csevegő levelet, tele hírekkel és pletykákkal, s mindig ugyanazokkal a zárósorokkal. És étkezzél rendszeresen, drágám, bár az a gyanúm, hogy ezt mindig elhanyagolod, amikor távol vagyok. A 6 hét elteltével mindenki szomorkodott, hogy vissza kellett térnie Amerikába a férjéhez. Mindenki, csak éppen ő maga nem. Meglepő módon, mintha nem bántotta volna annyira a dolog, mint amennyire ezt az ember elvárhatta, s amikor mindnyájuknak búcsúcsókot adott, volt valami a magatartásában és a szavakban, amelyeket mondott, ami arra utalt, hogy esetleg visszatérhet még a nem túl távoli jövőben. Rendes feleséghez illő módon azonban nem hosszabbította meg tartózkodását. Pontosan 6 héttel érkezése után táviratot küldött férjének, és felszállt a New York-i repülőgépre. Amint megérkezett Adelaide-ba, meglepődve tapasztalta, hogy nem várja autó. Talán még szórakoztatta is egy kicsit a dolog. Mindezen körülmények ellenére azonban megőrizte nyugalmát, és még a portásnak sem adott túl sok borravalót, aki segített neki taxiba szállni a csomagjaival. New Yorkban hidegebb volt, mint Párizsban, s az utcák menti csatornákban szennyes hókupacok álltak. A taxi befordult a 62. utcában lévő ház elé, és Mrs. Foster rávette a sofőrt, hogy vigye föl a két legnehezebb bőröndöt a lépcsők tetejére. Utána fizetett, és megnyomta a csengőt. Várt, de nem kapott választ. Biztos, ami biztos, még egyszer megnyomta a csengőt, és hallotta is, hogy halkan csilingel valahol hátul a kamrában a ház végében. De még mindig nem jött senki ajtót nyitni. Elővette hát saját kulcsát, és kinyitotta az ajtót. Az első dolog, ami szemébe ötlött, a nagy halom levél volt. Azon mód hevert egymás hegyén hátán az ajtó mögött, ahogyan a postás egyenként becsúsztatta őket a résen. Az egész ház hideg volt és sötét. A nagy álló órát még mindig porhúzat takarta. A ház különösen nyomasztóan hatott Mrs. Fosterre, és valami furcsa illatot is érzett terjengeni, amit azelőtt soha életében nem tapasztalt. Szaporán átsétált a hallon, és egy pillanatra eltűnt hátul a sarok mögött, a bal oldalon. cselekedetét, mintha valamiféle tudatosság vagy célzatosság vezérelte volna. Olyan volt, mint egy nő, aki valamely pletyka után nyomoz, vagy rosszat sejt, s annak felderítésén fáradozik. S mikor néhány másodperc múlva visszatért, arcán valami elégedettségféle csillogott. Megállt a hal közepén, mintha azon gondolkodna, mit is tegyen. Aztán hirtelen hátrafordult, és bement férje dolgozószobájába. Az asztalon megtalálta Mr. Foster címjegyzékét, némi keresgélés után fölemelte a telefonkagylót, és tárcsázott egy számot. Halló, mondta, kérem szépen, a keleti 62. utca 9-es számból beszélek. Igen, azaz. Tudna valakit küldeni most rögtön, ha lehetséges? Igen, úgy tűnik beszorult a második és a harmadik emelet között. Legalábbis a jelzés ezt mutatja. Már is? Ó, ez igazán nagyon kedves önöktől. Tudja, a lábaim már nem elég jók ahhoz, hogy túlságosan sokat lépcsőzzek. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Visszahelyezte a telefonkagylót, és csak ült férje asztalánál. Várta a szerelőt, aki hamarosan megérkezik, hogy megjavítsa a liftet.